Ma ünnepli 65. születésnapját Juhos Kis János, történelemtanár, újságíró. Juhos Kis János 2019-ben volt stúdiónk vendége, akkor Balogh Bernadett beszélgetett vele életútjáról. A következő percekben ezt a beszélgetést hallhatják.
Talentum. Beszélgetés életről és értékekről. Juhos Kis János történelemtanárral, újságíróval Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a Mária Rádió budapesti stúdiójában kedves vendégünket, Juhos Kis Jánost, történelemtanárt, írót, újságírót. Arra kérem, hogy az önnek kedves választott bibliai idézetet ossza meg velünk, és meséljen arról, hogy miért ezt az idézetet választotta.
Minden jót kívánok mindenkinek, jó napot! A hegyi beszédet választottam, és pedig az első két boldogságot, Máté 4:5. Boldogok a lélekben szegények, övék a mennyek országa. Boldogok a szomorkodók, majd megvigasztalják őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Károlinál is, Károly Gáspárnál is ez olvasható. Tehát lelki szegények, lélekben szegények. Ezt én rengeteg plébánostól, tiszteletes úrtól hallottam, magyarázzák, megírják. Én úgy képzelem el a lelki szegény embert, vagy lélekben szegény embert, és a lelke tulajdonképpen gazdag, de már semmije sincs azon kívül, semmi anyagia nincs, semmi anyagi teher nem nyomja a vállát, a lelkét. Tehát azért lélekben szegény, lelki szegény. És tényleg az eddig életem tapasztalata szerint a szegény emberekben több lelkiség és több segítőkészség és több vágy van, érzés itt. Ezt tapasztaltam eddig. És a szomorkodók, azok megvigasztalódnak, ugye? Hát ez is egy nagy igazság, amikor az ember ér egy nagy sok, egy nagy változás, akkor nagyon keservesen kiborul és sír és bömböl. De a következő pillanatban így tud megpihenni, szinte újjászületni. Tehát az a pillanat, amikor átfordulunk a nagyon nagy keserűségtől egy megnyugvásra, egy lesz még szebb is, jobb is irány felé, felszerz, mint fölfele megy Isten fele ezek a gondolatok, emberi életérzések.
Van esetleg egy konkrét ilyen esemény az ön életében, amikor a nagy szomorúságból át tudott fordulni a nagy öröm felé?
Igen, sok ilyen pillanat volt az életemben, az egészen kicsikoromat leszámítva. 26 éves voltam, amikor lebénultam. Orvosi műhiba következtében lebénult a bal lábam. Ez úgy történt, hogy a ismerős orvosom átgerincszintű zsibbasztást adott, kiúsztatott, még egyszer szúrt, és aztán vakbél műtéthez készült, átforgatta az egész belemet, nem zsibbadt el egyáltalán, mondtam, hogy nem zsibbadt el, még egy injekciót adott, nem zsibbadt el, egy óráig átforgatta, megnézte a másik felem, hogy nem jobb oldalt van a vakbelem, és ezt mind éreztem, és azután meg az történt, hogy mivel átszúrták a gyököt, leszállópályát, bal lábom egy hét alatt elsorvadt. És hát az nagyon nagy, az egész hátgerinc szintem, agyam remegett, fájt, és valahol már ott voltam, hogy imádkoztam, hogy nem akarok élni. Aztán egy pár nap múlva elmúlt a fájdalmam, és tudtam, hogy ez Isten akarata. Pedig akkor Kolozsváron azt mondták az orvosok, hogy nincs orvos a világon, aki meggyógyítson. És én akkor is hittem, hogy igenis. Meg fogok gyógyulni. Le voltam 100%-olva teljesen másfél évig. Aztán a református papom, akihez szoktam járni, tartott a lelket bennem, mert olvasta, megjelent egy-egy cikkem a igazságban, a Kolozsvár megyei lapban, egy-egy elbeszélésem vasárnapi számban, és nagyon kiborult egyszer, hogy mit keresek itt, és miért nem menjek el Magyarországon? Mert itt megölnek, itt tönkretesznek, egy egyszerű munkás leszel, nem érted? És adott egy címet, és akkor így kerültem én Budapestre, és felvételiztem történelem szakra, elvégeztem. De ott is van, nem akárkihez küldött ez az én papom, hanem Tőkecki Lászlóhoz, aki tényleg adott egy másik nagy gondolatot. Isten nyugtassa, ő volt a legnagyobb történészünk. És tényleg neki is nagyon sokat köszönhetek, hogy felkészített, felvételiztem és fölvettek történelem szakra. És hát sajnos nem tudtam megállni, csak abban, hogy mondjuk írtam egy cikket az első könyvéről, egy portréliportot, utána már újságíró lettem. Tisza Istvánról írt egy szenzációs könyvet, ő írt először Tiszát, ő gondozta Tőkecki László Tisza hagyatékot. És Tisza István eszmei politikai arca elől írtam egy cikket, és ez nagy örömben meg is jelent. Amikor lebénultam, akkor is írtam sok verset, és a spontán a legszebb versem a Hitem hitével. Tehát ezt akkor írtam, mikor le voltam százalékolva tulajdonképpen, a román főorvos lemondott rólam, Hitem hitével. Az öt világrészt veszem járókának, ha elzsibadni érzem lábam. Csókszomászó nem leszek. Ha szívem üteme percenként lassul, százezer kis aranydugattyún kapcsolom, és titkos energiával szárnyalok. Agyam, ha nyilal, robban, nem kérek műhagyat, rabló békét. Hitem hitével ember maradok.
Visszakanyarodva a gyermekkoráról, kérdezem, milyen emlékei, élményei vannak ebből az időszakból?
5 éves koromig széken laktunk, akkor szüleimmel együtt Szamosújjal költöztünk, mert a kollektív, vagy TS mindent elvett apámtól, és új életet kezdtek szüleim. Egy házat tudtak venni, ami nem volt elkészítve, csak a falak álltak. Volt egy beteg bátyám, édesanyám nem kapott munkát, mert nem tudott románul, később megtanult, de nem akart beszélni. Azt mondta, hogy lássák, hogy van egy magyar asszony, amelyik nem tud románul, tanuljanak meg ők magyarul. Hát ezért nem kapott állást, de édesanyám nagyon Kocsis Rózsi lánykori neve, írt 3 könyvet is, Megszépül szegénység, ilyen néprajzi jellegű könyveket. Úgy tartotta fönn a családot, mert apám gyári fizetése nagyon kevés volt, hogy festett, üvegre festett. A kedvenc üvegre való festés az a házi áldás volt. Na de hát ezt is titokban kellett fessen. Olyan világ volt. Hát én is segítettem neki, de tulajdonképpen azt mondhatom, hogy nem boldog gyerekkorom volt, mert biztosítottak nekem mindent, és főleg a vakációkat nagyszüleimnek töltöttem, ahol teljesen feltöltöttem a székkel. Néptánc, népzene, csodálatos világ volt. De 8. koromban is volt például egy nagy balesetem, amikor a vashintából kiugrottam, persze versenyezni ottan a Szamosújváron voltunk, és hát versenyezni kell, és úgy fölrepültem, hogy azt, amikor eljöttem, betört a fejem, és 3 napig voltam kómában. És édesanyám nagyon sokat imádkozott. Mindig mondta nekem, hogy miután meggyógyultam, hogy akkor, amikor a kórházban voltam, megjelent Szűz Mária a függönyön, és intett felém. Nem tudja, hogy ezt segíteni akart, vagy fenyegetett. Hát én most utólag tudom, hogy segíteni akart, mert meggyógyultam. Tehát édesanyám olyan bizonytalan volt mindig, és mivel bátyám már beteg volt, vagyászkodást kapott, megijedt nagyon, és kételkedett. De ahogyan elmesélte nekem többször is az ujját, hogy tartott, tehát inkább óvni akart szűzmel, és úgy éreztem mindig is, hogy nincs félvalóm, bárhol voltam. Katona Bukarestben összefogtam a magyarokat, csak 15-en voltunk magyarok. És pont a legkritikusabb korszakban voltam katona. Amikor le kellett volna szereljek 1980. januárjában, akkor Ceausescu visszatartotta katonáit, mert pont akkor rohanta le Szovjetunió. Afganisztán is megijedt, mint el nem kötelezett ország, hogy most már Románia következik, és ezért még 4 hónapig tovább maradtam, és hát ott tényleg szervezkedtünk a magyaroktól, hogyha valami történik, hogy fogunk megszökni, mert végülis mi magyarok vagyunk, nem románok. Valahogy mindig volt bennem egy ilyen, hogy csak jó lesz. Hiába voltam leszázalékolva, hiába mondta kolozsvári orvos annak idején, nincs orvos a világon, a meggyógyítson. Romániában tudnélek 97%-os rokkantság volt, itt meg csak 67%-os. És hát Isten megsegített, meg jogázta, meg akartam, és tényleg mostan alig sántítok, a lassan menjek, nem evedik észre. Tehát majdnem az izmom is visszafejlődött. Isten megsegített.
Isten kapcsolata mikor kezdett el kialakulni? Említette, hogy édesanyja esetleg egy kicsit kételkedőbb volt. Gyermekkora óta benne volt az Isten hit?
Nem, édesanyám csak akkor kételkedett, mikor komában voltam, megijedt, hogy nem gyógyulok meg, vagy elveszít. Tehát nem tudta, hogy Mária most már fenyegetni akar, vagy óvni.
Tehát egy istenfélő asszony volt.
Istenfélő asszony volt, nagyon is istenfélő volt, és mindig is szoktam mondani, mert szívemen a számon, ezt én is tőle tanultam, és én is ilyen vagyok. Hát elég rossz volt 88-tól itten ebben a világban is, mert hát én nem egészen ilyen paradicsomba jöttem át 88-ban ide. Édesanyámnak az anyja is, a nagyapám is, nagyapám szolgabíró volt, persze a kommunizmusban már semmit sem jelentett ez. Nagyanyámnak is, nagyapámnak is egy lej nyugdíja volt. Az egy tojásálló. Annyit kapott nagyapám is, egy lejt kapott nagyanyám is. Nagyapám is járt dolgozni, 80 évesen is, nagyanyám is volt, éjjel, nagy vakációkban mindig csodáltam, hogy tud annyit dolgozni. 12-ig rajzolt a széki mintákat másnak, nappal meg varta, hímeztem őket. Én meg sokszor olvastam föl neki. A széki könyvtárt elolvastam én nagyanyámnak. Cervantestől kezdve a Don Quixote-t, a Verne könyvek, Jókai könyvek. Nagyon szerettem széken lenni nagy vakációban. Visszatérve a kérdésére, hát igen, nagyon hívő volt édesanyám is, az egész család. Nagyapám szolgabíróként kritikus ember volt, de hát anyám is az volt, és én is az volt. Isten nyugtassa őket, és Isten éltesse a maiakat. Nagyapámat láttam mindig este lefekvés előtt, hogy felült és imádkozott. Ritkán járt templomba, mert a pap elég ritkán beszélt, református pap, de hívő volt, nagyon hívő volt. Gyerekkoromban kisgyerek voltam, 16 voltam, amikor meghalt, 86 éves volt. Ez segítette át őt mind a két világháborún, és szibériai fogságban is volt. Tehát nem lett volna hívő, gondolom nem került volna azon.
És az ön életében?
Hát ez mindig volt bennem, mondom, nagyanyám is láttam, reggel fölkelt és imádkozott. Öltözködés közben természetesen már 5-kor kelt, és akkor neki fogott valna azonnal. Én folyamatosan érzem, hát mindig is imádkoztam. Tudom, hogy van Isten. Tapasztaltam is, meg hát elég sokat olvastam. Ha csak két katolikus plébánost említsek, Kozmatyát, ugye? Ő az igazi lelki szegény, semmi nem kell, még amit ő saját maga is kapott, még az se kell neki, csak az ágya van meg, hogy egyik. Pedig nálana többet senki sem tett, akár a németekért, hogy kiengedték a németet, akár az, hogy állandóan járja a világot, ugye a segélycsomagokkal, Mátai Szeretett Szolgálat. Vagy eszembe jut most hirtelen a Lajos atya, a Szent Kereszt templomnak a plébánosan, nagyon aranyos, börtönben is volt annak idején, és most is úgy tudom egészséges, hallottam többször is, hogy járja a kórházokat, és feladja az utolsó kenetet.
Mit jelent önnek a tanári pálya, illetve az írói hivatásában, hogyan jelenik meg a szakralitás, mik azok a témák, amelyeket szívesen feldolgoz?
Tulajdonképpen az élet, tehát az élet az itt hever előttünk, tehát a mindennapjánk. Tehát úgy kell éljünk, ahogy Jézus mondja, tehát cselekedeteinkkel kell bizonyítsuk hitünket, ugye cselekedeteinkkel. Akinek van hite, igaz hite, az úgy is él. Például írtam egy olyan könyvet, a Lélekörök. Ennek a könyvnek a legnagyobb elbeszélése, legvelősebb a Lélekörök. Ez arról szól, hogy van egy barátom, aki katolikus ember, és az elején a társaskörben többször is találkoztunk. Azt mondta, hogy hát majd később legyen könyvbe mutatom. De annyit beszéltünk, hogy a végén a legjobb barátok lettünk. Készített nekem egy kerti asztalt is, beszélésben Jenőről van szó, Jenőről. De itt a könyvben borítóján itt van, mikor meghalt 30 pap temette a kispesti Boldogasszony templomban. Az engesztelő szentmise áldozatot 30 pap mutatta be. És ez a Jenő, olyan jó barát lettem, hogy készített ezt a kinti asztalt nekem, és a szíve lelkét beletette, mert én csak 8 ágocsillagot szerettem volna, úgy belejött a sugárzásokba, hogy 16 sugarú csillagom lett, mint Makedon Nagy Sándornak, ilyen igazi, már fehér márván, vörös márván, és erről szól az elbeszélésem erről is, hogy aztán egyszer, amikor megyek haza délbe, pont készítették a székelyfiúk, leszették a tetőről, ledobtak minden cserepet a régit, hogy újra fedjük, és teljesen ellepte az asztalomat, a gyönyör asztalomat, a léc, meg cserép minden. Hát teljesen futok oda, összeszívom őket, leseplem, egy karcolás semmi sem történt vele, és aztán utólag tudtam meg, hogy pont abban az időben halt meg. Ilyen. Pont mikor én cirkuszoltam, hogy miért nem vigyáztatok az asztal. De nem lett egy harcolás se rajtam. És aztán ez a Jenő érdekes, amikor megjelent a következő kötetem, akkor oda jött hozzám, és letette a pénzt, és fogta a két könyvet, hogy ez kell neki, ez a két könyv, dedikáljam neki. És ott volt egy erdélyi nő, akit soha nem láttam, mondta, hogy most van itt, és mondom Jenőnek, hogy ide figyelj, adjuk neki oda, bele találkozom, küldök még könyvet neked. Életre halálra című könyv volt. De nem, ez nekem kell, alig tudtam meggyőzni, hogy akkor adjuk a nőnek, én meg úgyis küldünk, hát a társaskörben találkozunk, vagy küldök, vagy viszek neked, vagy minden. Aztán bizony nem sikerült. Elküldtem a könyvet, de már késő volt. Azért a kórházban is meglátogattam. És ezért lett a nem csak az elbeszélés, hanem a könyvem címe is, hogy a lélekölök. És valahogy úgy fejezem be, hogy barátom megtalálta-e a néplélek tiszta forrását, őszinte mélységét is, és magasságát, amit látható és nehezen élhető világunkban annyit keresett a lélekörök.
A tanári hivatás milyen örömöket tartogatott önnek?
Hát hála Istennek az a jó, hogyha íróként is, költőként is vannak visszajelzések. Ugyanúgy van a tanársággal is. Van visszajelzés gyerektől, szülőtől, kedves tanítványom, hatodikos. Most már harmadszor jött vissza a gyógytornál a Heimpálban. És mit hozott nekem? Mindenféle finomságot. Egy kiló diót, egy nagy faragott edényt, amin azt van írva, 60. születésnapom volt most. Két pohárral, egy üveg pálinkát, egy bögrét, amin rá van írva a legjobb tanárnak, a legjobb tanár bögrét. És hát teljesen elérzékenyültem, és erre még ott volt az édesanyja és a nagyanyja, és hát őket is ismerem már régóta, mert több műtétje volt Gergőnek, a határ mellett laknak, és egy nagyon összetartó család, négy generáció. És a nagyanyja oda jön hozzám, és sugja nekem, hogy karácsonykor csináltok kocsonyát, és Gergő azt mondta, hogy hogy kéne vinni János bácsinak, hogy két tányira. Tehát jól esik az embernek az ilyen visszajelzései. De a tennap is tanítottam négy lányt az ágy mellett. Történelemből kérdeztek, én válaszoltam. Tényleg pontosan a középkori kereszténységről volt szó, vallásháborúkról. És nagyon-nagyon érdeklődők voltak, és kérdeztek. Volt egy 9-es, egy 10-es, egy 11-es, egy 8-os. Ők választották ezt a témát, és aztán ma megyek megint hozzájuk, hogy akkor ma legyen nyelvtan. És hát tényleg megtanultuk az alárendelő és a mellérendelő mondatokat. Már tennap megbeszéltem, hogy akkor ma nyelvtan lesz, és akkor vittem ilyen szép táblázatot, ami a könyvükben nincs meg, hogy mik a utalószavak a különböző mondatrészeknek a... És nagyon-nagyon jó érzés az, hogy akkor azt mondhattam ma is, hogy akkor jó, te kapsz 4-est, a több másik 3-5-ös kap, mert egyébként is 3-os nyelvtanból. Tehát én nagyon boldog vagyok, amikor egy jegyen jobbat adhatok. Van egy ilyen igazolásom, és azok a kis uzamosabb ideig benfekszenek a Heimpálban a betegek, és tanítom, és felkészülnek, akkor egy ilyen igazoláson azt írom rá, hogy ajánlott jegyek történelemből jeles, és aztán aláírom, szeretettel Juhos kis János, és ott van a pecsétje, és ott van a igazgatónőm elérhetőség, és mondjam meg, hogy tulajdonképpen a Heimpál gyermekkorházban van a munkahelyem, de én a fővárosi iskola szanatórium általános iskola és gimnázium tanára vagyok.
A hivatása a család felé elhivatottságát is mutatja. Meséljen kérem az ön családjáról, hogyan éli meg a házastársi szerepet, illetve az apaságot?
Én nagyon boldog vagyok, mert a feleségem és a fiam is istenhívő, együtt imádkozunk lefekvés előtt, felkeléskor, az ebéd előtt vagy vacsora előtt nem imádkozunk, a fiam mindig, hogy apa, nem imádkoztunk, jövel Jézus, légy vendégünk, vagy este is. Ez nekem nagyon jól esik, és főleg az esik jól, hogy én nyitottak, őszinték. A feleségem iparművész, de Erkel Ferencben tanít rajzot és technikát, akkor a fiam az református iskolába jár, de amiért nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy viszik az magyar kettes tévéstáb, küldnek taxit érte, és akkor viszik forgatni ide-oda. Már ötödikes kor óta, pontosan ötödikes volt, amikor forgat, alanyév kezdődött. És azóta már 75 ilyen kis 3 perces rövid film ment le, például a Szépművészeti Múzeumban forgattak, pont egy németalföldi festményről, több festményt készített egy németalföldi festményről, Paradicsom, hogy képzelték el abban az időben, ahol nem is láttak állatokkal, vadállatok is ott vannak a Paradicsomban. Pont ez ment le adásba a hetet-hét kalandban, de mondom, ez már 75. adása volt, úgyhogy bemutattam el az összes budapesti múzeumokat többször is. Nemzeti Galériát, akkor a természettudományi, de ugyanúgy a Bélyeg Múzeumban meg sokfele volt, na hát 75-ször. És ezért vagyok nagyon büszke, nagyon-nagyon büszke. Szépen beszél, szebben, mint én.
Arról szeretném kérdezni, hogyha az életében a legnagyobb örömöket kellene felsorolni, olyan dolgokat, amiket ajándéknak tekint, akkor mi mindent sorolna fel?
Hát sok van ilyen, sok ilyen eszét írtam, most az agyamban is van egy pár, de itt hoztam egy pár könyvet is. De talán akkor kezdjem azzal, hogy a fóház az örök időhöz. Ez is egy öröm volt, amikor reggel korán szoktam kelni, amikor ez megfogalmazódott bennem, most az örök időről kéne írjak valamit, fóház az örök időknek. És megszületett az eszém, és zárójelben megjegyzem, hogy meg is jelent 2002 áprilisában Fohász az örök időköz címmel. És ebbe elmondom, hogy fohászkodom, és akkor most fohászkodom, örök Isten, tarts meg, segíts meg minket, mert nem követelőzöm, de olyan időket élünk, amikor a rosszak, a jókat gyötrik, meg ilyeneket írok. És akkor megint a motivum, te hatalmas Isten, te légy velünk, és segíts, és köszönöm a mindennapi kenyerünket, és köszönöm azt, hogy adsz lelki erőt, köszönöm a mindennapi erőt, hogy felviladunk újra és újra a napodra. Köszönjük, hogy ez a tavasz van, április volt, és köszönjük azt a sok hóvilágot, hóvilág illatát. Minden neked köszönhetünk, és fogad elkövetkező fohászom. Tehát valahogy így fejezem be, és ez tényleg, ez most jó, hogy eszembe jutott, mert hát most nagy szükség van, ugye azóta eltelt 17 év, és most még inkább szükségünk van a fohászra és Isten kegyelmére, segítségére. Voltam Párizsban, meg Stuttgartban, meg Jasznagórában, meg Bulgáriában, meg Görögországban, meg mindenhol, és látom, hogy itt bizony-bizony a kereszténység és kereszténység itt nálunk működik Kelet-Európában. Lehet azt mondani, hogy Lengyelországtól mondjuk Jasznagóráig, nagyon nem véletlenül mondom Jasznagórát, mert voltam ott, és nagyon megrendültem, ez is egy nagy öröm volt, amikor ott azon a hegyen, mert magyarul magyar pálosok alapították és építették, vagy 20 pálost küldött a Nagy Lajos királyunk, aki német király is volt, és az ottani helytartó kérésére küldött pálosokat, és ők alapították ezt a Jasznagóra templomot, egy erődítmény templom lett. Egyébként azt jelenti Jasznagóra, hogy lángoló hegy. A magyar pálosok adták ezt a nevet, amikor elmentek oda. És nagyon érdekes, 2 kilométerre Jasznagórától van a 2 méteres barlangrendszer, ugye a Vélicská, ott meg mindenféle kápolnák vannak a föld alatt, többek között Boldogingát is ott láthatjuk sóból megfaragva. És amikor ott voltam Jasznagórán, legalább 400 pálos vonult fel szép, gyönyörű fehér ruhában. Húsvét volt. Nekik az Jászná Góda és Szűz Mária boldogasszonyuk, Szűz Mária kegyhely, ugye, boldogasszonyuk, és tényleg szerintem innen ered a lengyel-magyar barátság, hogy ők neki tulajdonítják a Lengyelország megmaradt. Mert például a svédek is körbevették, és Krakkot is elfoglalták mindent, csak Jászná Gólát nem tudták elfoglalni. Pedig 3700 kemény páncélos svéd katona volt, és nem tudták bevenni. Pedig csak 70 pálos szerzetes védte, és 120 nemes és 170 katona, és nem tudták bevenni, és olyan lelkesek lettek aztán a lengyelek, látván a Jászná Gólát nem tudják bevenni, hogy felszabadították aztán egész Lengyelországot. De akkor innen indulva, ugye magyarországi szenteleket is mondhatjuk, a legnagyobb Csíksomlya, az a szentkép is megsérült, de nem égett el, akár csak a Jászná Góra is megsérült. Akkor mehetünk délebbre is, Máriaradnál, az 26 kilométerre van alattól. Most egy pár éve Bazilika Minorrangot kapott. Hát az ottani Mária 1695-ben sérült meg, eleégett a templom, és a törökök fölgyújtották. A szentképnek semmi baja nem lett, egy kicsit megfekedett, most is ugyanúgy látható, és mivel a lángok a sátrakat is fölgyújtották, török sátrakat, azért kivégeztett Mustafa török vezéreket, mint kivégeztette. Tehát, hogy milyen érdekes, és ez a sehol sem sérülnek meg a Mária képek, ugye milyen érdekes. Lelki fegyvert letétenem volt című versem, ez a Trianon veszteségnek ajánlottam, ez tele van hitte, és ezt el is mondtam. 2010-ben a Kispestország zászlónál, június 4-én, lelki fegyverletétel nem volt. Tehát ilyeneket írok, hogy 1920-ban lelki fegyverletétel nem volt Párizs környékén. Sem 1940-es Párizsában, hát a németek elfoglalták ugye két almadát, de aztán rossz indulatok, Clemenceau megcsonkította Magyarországot, ugye 71%-a elkerült, és ezért írom itt a versenyben, a lelki fegyverletétel nem volt. Ha lett volna, akkor csonka Franciaországról is beszélhetnénk. Ha lett volna lelki, tehát lelkileg nem vagyunk. Azt mondja, ánya a drága nyelvünkön folyton emésztjük magunkat, fájdalmunk, nem akarják hallani, érteni a körülállók. Írva van, hogy szabaduljunk meg az alkalmatlan és gonosz emberektől, mert nem mindenki a hit. A hit remélt dolgoknak valósága, és nem látott dolgokról való meggyőződés. Írva van, hogy az igaz ember hitből él. Szakadjunk ki a gonosz szorításából, mert lelki fegyverletétel nem volt. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Lelki fegyverletétel nem volt Transzilvániában, Hungáriában, a Párizs környéki békediktátumok tartópillérei kellőképpen roskadoznak. Lelki fegyverletétel nem volt Párizsban. Nem lehet soha. Öntsük magunkra most az Isten minden fegyverét, vegyük fel az igazság minden mellvértjét, kössük derekunkra az igaz lelkűség pásztorövét, vegyük fel a hitnek erős pajzsát és az üdvösség sisakját, Jézus fehér lovon jön, vérrel hintett ruhában öltözve, mennyei seregek követik őt fehér lovakon, fehér és tiszta gyolcsban, Jézus szájában kétélű kard, Isten szava, Isten igéje, amivel az első küldetése idején a sátánt a pusztában legyőzte. Vonuljunk fel a testi-lelki szent győzelemre, vonul álmos Árpád népe, szintén fehér lovakon az Alföldön át a bércekre. Kárpátok koszorúját angyalok tartják. Adja az Isten, hogy felkészülve fogadhassák. Fejet hajtunk minden meghalt, s még élő magyar előtt. Talpik hűségben, testi-lelki fegyverzetben más népek előtt. Jézus vasszveszővel fog uralkodni minden nép fölött. Le a kicsinyítőséggel, fel a győzelemre, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, ott fakad az örök életvize, a magyar feltámadás, a világ megváltás. 2010. június 4.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Juhos Kis János történelemtanárral, újságíróval, Balogh Bernadett beszélgetett.
2019-ben készült felvételünket hallották, melyben a ma 65 éves Juhos Kis Jánossal, történelemtanárral, újságíróval, Balogh Bernadett beszélgetett.